Ma egy egészen különleges előadásról lesz szó, amely Marosvásárhelyen látható, a Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának színészei játsszák. És most itt egy kicsit meg is nyomom a játék szót, mert noha minden színház egyfajta játék, ez viszont hangsúlyozottan az, és teljes mértékben újdonság is, a színészek és a közönség számára is. Ugyanis egy olyan improvizációs előadásról van szó, amely nélkülöz minden előre megírt szöveget, jelenetet, történetet, és ott születik a szemünk előtt, a közönség közreműködésével. Az improvizáció műfaja nem új keletű, hiszen már a vásári komédiák során is jelentős szerepe volt. A színészképzésben is a tananyag része. Ellenben teljes mértékben improvizációra hagyatkozó produkciót a Tompa Miklós társulat előadásában még nem láttunk. Izgalmas, mert nyit a közönség felé, megteremt egy párbeszédet színész és néző között, ugyanakkor a színészek képességeit is fejleszti, akár a beidegződések levetkőzésében is segíthet. Általa a színész rejtett oldalait is felfedezheti, gazdagíthatja kifejező eszközeinek tárházát. Perényi Balázs rendező a Vagy-vagy című produkciót vitte színre itt Marosvásárhelyen. És itt már megint pontosítanunk kell, hiszen olyan előadásról van szó, amely estéről estére változik, mindig más és más történeteket látunk. Az előre meghatározott elképzelés csupán abból áll minden egyes előadás előtt, hogy egy játékmester helyzetbe hozza a színészeket. Vagyis meghatározza, hogy kik is lesznek ők azon az estén. Azután pedig minden tőlük és a közönségtől függ. A színpadon látható 6 színész nem sokkal kezdés előtt tudja meg, hogy milyen karakter bőrébe bújik, és milyen kapcsolatban áll társaival. A játékmester pedig, akinek feladata koordinálni a jeleneteket, a produkció logikai fonalát vezetni, a közönség szavazatai alapján irányítja a történéseket. Mire vagyunk kíváncsiak, merre haladjon a történet, mit mutassanak meg a színészek az élet gubancaiból? Mivel sohasem lehet tudni, hogy kik ülnek be a nézőtérre, így a színészek számára is előre láthatatlan, hogy hova futnak ki majd az események. 6 szereplőt látunk, de ott vannak az úgynevezett dzsambolós színészek, akik akár több karakter bőrébe is bújhatnak a produkció során. Sőt, a játékmester is sok esetben ott van valamelyik szerepben. Közös játék ez a javából, amelynek az ízére fokozatosan jöttek rá a színészek is, akkor, amikor már élesben valódi közönséggel zajlott a produkció. Mi egy olyan előadást is láttunk, amely még a próba folyamat része volt, belső színházi emberekkel a nézőtéren, amikor még a rendező Perényi Balázs sem tudta, hogy hogyan fogja majd fogadni a közönség ezt az előadást. Perényi Balázzsal beszélgetünk arról is, hogy van-e bármi meghatározott, előre rögzített ebben a produkcióban.
A jelenet, a játék az teljes improvizáció, csak ahhoz, hogy ne abban menjen el az idő, hogy a viszonyokat, illetve a saját figurájukat tisztázzák egymás felé, mert van olyan improvizációs forma, ahol a figurákat is ott helyben teremtik meg, az egy másik forma. Ehhez nekünk van egy kontextusunk, van egy viszonyrendszerünk, egy szereplőhálónk, amelyben vannak közös tudásaik, amik utána a játékba kerülhetnek. De maga a játék az teljes mértékben improvizáció. Az a tervünk, hogy minden előadás új kontextust teremt, viszont hogyha valamelyik előadás fölvillant egy olyan izgalmas élethelyzetet, életproblémát vagy figurát, akit tovább lehet vinni, akár ebben a dzsámpolós módszerrel, mert vannak olyan szereplők, a hallgatók nem tudják, akik beléphetnek új figurával. Tehát vannak állandó szereplők új figurával, akár egy dzsámpolós szereplő, vagy valamelyik szereplőnek a sorsa úgy megnyílik, hogy visszahozható motivumként, akkor egy következő történet kiinduló pontja lehet később.
Hogyan kell az improvizációra készülni egyáltalán? Mit kell próbálni?
Egyfajta nagyon-nagyon nyitott, kockázatvállaló, bátor színészi létezést, ami a jelen pillanatban van, és a jelen pillanatból épít, és hogy ezt a fajta létezésmódot lehet gyakorolni, vagy ennek a színészi összetevőit, vagy ennek a színészi állapotnak a megteremtését lehet valahogy hogy feléleszteni a színészben, nem is gyakorolni. De tulajdonképpen azért ezek a készségek vannak, hát tulajdonképpen a színész így próbál, hogy egy helyzetbe belehelyezkedve elkezd működni a figurában. És ezt a belehelyezkedést, ezt azért hozzák a maguk színészi tudásával. Igazán azt a nyitottságot és kapcsolódási készséget lehet gyakorolni, ahogy közösen formálják meg a jelenetet jelen időben. Mi úgy dolgoztunk, hogy voltak bizonyos improvizációs formák, amelyek egy-egy ilyen készséget élesítettek ki, vagy egy-egy ilyen készségre mutattak rá. Tehát, hogy ezek a színészi készségek, ezek nem most teremtődtek a játszókban, remek színészekről van szó, hanem rámutatni érdemes, hogy na, ezt lehet használni. Illetve, hogy a történetvezetésben melyek azok a módozatok, amelyek izgalmas emberi helyzeteket, a figura megmutatkozását lehetővé tevő helyzeteket teremtenek, és melyek azok a mozzanatok, amelyek ezt lezárják, amelyek nem engedik, hogy a szituáció szépen kibomoljék.
Mennyire volt könnyű a színészeket idézőjelbe feloldani? Ők ezt hogyan vették, hogyan hangolódtak rá?
Nagyon jól vették, pedig tényleg nehéz. Szóval egy jó színész törekszik az igazságra, a színészi emberi igazságra, és annak az igazságnak a teljességére. Ez a fajta törekvés tulajdonképpen a hibázás lehetőségét nem engedi meg. Tehát hogy engedem el azt, hogy esetleg nincs meg az a teljessége az ábrázolásnak, amire azért minden alkotó ember törekszik. És hogy ez egy másfajta megközelítés, és nem biztos, hogy minden pillanatban meg lesz, de hogy mégiscsak létrejöhet valami nagyon igazi, nagyon jelenvaló, érvényes pillanat. Nehezen, és ennek a nehézségének a tudomásul vételével dolgoztunk, de velük nem volt nehéz. Tehát, hogy ebben a társulattal nem volt nehéz, és nagyon jól figyeltek egymásra. Például nagyon fontos az, hogy társulaton belül ne legyen semmi olyan pszichés gát, vagy közösségi akadályoztatottság, ami ezt a fajta felszabadultságot megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. Hogy itt azért kollegialitásból, emberségből, nyitottságból, figyelemből is elkér elég sok. Részben talán a mi munkánk, vagy a mi figyelmünk is olyan volt, hogy segítette ezt az oldódást, most úgy érzem, hogy igen, de az ő egymás iránt mutatott viselkedésük, vagy az ő figyelmük is ilyen volt.
Mert hiszen itt nem alakítanak tulajdonképpen, vagy alakítanak, de nincsenek jól meghatározott figurák. Olykor önmaguk is tulajdonképpen?
Én szerintem nem, ez játék. Ez olyan szerepjáték, mint a gyerekeknél. De hát abban is benne vagyunk, ahogy játszunk, abban benne vagyunk, de szerepben vagyunk. Tehát, hogy ilyen pszichologizáló irányt nem vett, de hát a színészi munkában is van érintettség. Igen, van olyan élethelyzet, amit ismerünk, amiről van tapasztalásunk, máshonnan fogalmazunk, de akkor is szerepben. Igazán voltak ilyen pontjaink, ilyen kulcsmondataink, és a legelső az, hogy ez játék, és ez játék is marad. Nagyon messze van a pszichodrámától. Szerepben mutatjuk meg az embert, és nem magunkat mutatjuk meg. Nagyon fontos különbség. Persze sok látszik azért belőlünk.
Akár ismétlődhetnek is majd a, nem tudom, 30. előadáson bizonyos dolgok, vagy fennáll annak a veszélye, hogy ez valahogyan kifullad?
Az ember életében azért nincs olyan nagyon sokféle alapvető élethelyzet. De ezek nagyon sokféleképpen történhetnek meg, és nagyon sokféle ember között történhetnek meg. Arra számítunk, hogy végtelen variabilitást, rengeteg lehetőséget, rengeteg utat nyit. Tehát olyan, mint egy ilyen, vannak azok a hálózati rajzok, képzőművészeti alkotásban vannak a hálózati kapcsolódások rajzai. Ezek ilyen 3D-s ábrák. Nekünk az a reményünk, hogy ez az előadás is egy ilyen 3D-s ábra lesz, ahol bárhol bolyonghatunk ebben a történet hálózatban.
Bármi lehetséges? Bármit megengedhettek magatoknak? Tehát vannak esetleg határok, nem tudom, jó ízlés határai, szöveghatárok?
Szerintem itt jó ízlésű, jó színház ízlésű, és jó érzésű, jó morálú emberek vannak. Nem lehet bármit, és nem is célunk az, hogy bármit. Tehát például vannak olyan élethelyzetek, olyan szélsőséges, fájdalmas élethelyzetek, amelyek csak kellő odafigyeléssel és munkával állíthatóak színpadra, és tisztelettel, alázattal. Tehát nem lehet nagy emberi fájdalmakkal frivol módon játszani. De ez szerintem emberség, ízlés és színészi tehetség kérdése, és nekünk abban nagyon nagy szerencsénk van, hogy az egész csapat ilyen. Tehát, hogy rendkívül jó érzésű és jó ízlésű, tehetséges emberekkel dolgozunk, mert ha nem ilyenekkel dolgoznánk, akkor bizony előkerülnének olyan jelenségek, olyan megnyilvánulások, olyan tettek, amelyek nem lennének kellemesek, vagy viszonyoktatóak lennének, vagy valahogy hamis, vagy bántó lenne.
Majd közönségfüggő is lesz a produkció, vajon?
Én nagyon szeretném, ha az lenne. Tehát, hogyha tényleg alkotótársként jelen lenne a közönség, és hogyha valódi kérdéseket kapnának, ezt mi most is gyakoroljuk, és a Holly most is gyakorolja, és nagyon sokszor valóban sikerül. Hagyni, hogy arra felé is menjen a történet, ami őket ért, hogy érezni, hogy mi izgatja őket, mire kíváncsiak, mivel mennek, mi lesz egyszer csak fontos nekik, ki lesz egyszer csak fontos nekik. És ez közönségről közönségre más és más lesz, és szerintem ezt a színészek meg fogják érezni, és egy együttműködés alakul ki a nézőtérrel.
Perényi Balázs rendezőt hallottuk, hangsúlyozzuk, ez a beszélgetés még a bemutató előtt készült. Az idézőjeles próba folyamat végén, egy zárt körű előadás után. Horváth Lilla játékmester az, aki tulajdonképpen egyfajta karmester szerepét tölti be a produkcióban, hiszen ő határozza meg Kárpáti Péter szakmai tanácsadóval közösen azt, hogy a színészek aznap estére milyen karakter bőrébe bújnak, hogy ők mit kezdenek ezzel a karakterrel, és hogyan alakítják annak a sorsát, az már az ő feladatuk és leleményességük része. Ha kell viszont, akár valamelyik karakter bőrébe Holly is beugorhat. Hollyval, Horváth Lillával beszélgetünk. Mindegyik előadás gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy ez improvizáció, itt tévedni lehet, megengedett a tévedés. Mi az, hogy tévedés ilyen esetben? Te játékmesterként ugye mindegyiket végig kell vezessed, mindegyik előadásnak az ütemét, a logikai ívét valahogyan előre kell látnod. És hogy érzed? Van itt valóban tévedés a részedről is akár?
Persze, ez egy nagyon nehéz forma, amit folyamatosan tanul az ember, és igyekszik benne egyre jobb, meg rutinosabb lenni. Hát rengeteget tévedünk. Én a nevekkel szoktam például, arra is most keresünk megoldást. Tehát hibák vannak. Ez a műfaj része. Nyilván egy megír darabban is hibázik a színész. Azzal egyetértünk a Perényivel is, hogy sokkal jobb beleállni a hibába, és felvállalni, mint az, hogy egy jelenetben éppen máshol vagyunk, vagy nincs meg az az összhang, és azt látja a közönség, érezzük mi is, és hogyha nincs kimondva, meg szerintem szereti a néző is látni azt, hogy ha a színész is hibázik, vagy szenved, vagy elront valamit, a kérdés mindig az, hogy hogyan megyünk tovább.
De valóban van szakmai tévedés is akár? Vagy akkor mi történik, hogyha ez már bekövetkezik?
Alapvetően az improvizáció egy kockázatos műfaj a maga szépségével, és nagyon sok a változó. Tehát, hogyha most egy matematikai képletként akarnám ezt az előadást szételemezni, akkor ugye van egy alaphelyzet, amit kitalálunk, a színészek azt meg tudják előtte egy órával, de nem mindenki tud minden információt. Én vagyok, akinél az információk így egybe vannak. De azokkal az információk, hogy mit kezdenek, az is a színész döntése, tehát van egy ilyen változunk, akkor ugye kinyitjuk a nézők felé, hogy ők mit akarnak látni, az is egy változó, és akkor az, hogy én milyen ívet hozok, és az hova jut el, az is egy változó. Rengeteg dolgot kell összetartani, amiben nyilván nehezebb így a képlet, tehát a megoldás is nehezebb valójában.
Tulajdonképpen előadás előtt Te azért elképzelsz egy szituációt, elképzelsz valamilyen helyzetet szereplőkkel, hogy akkor ezzel fogunk ma manőverezni?
Ugye azt mondjuk is az előadáson, hogy van egy alaphelyzet, amit megkapnak. Például azt mondom, hogy neked a testvéred lesz most a korpos, múltat építünk, ezt hívja kárpáti múltépítésnek, hogy ne ott kelljen már ezt kitalálni. De csak ilyen kapcsolati szálakat tudunk. És amit tudok tenni az az, hogy ebből a helyzetből szerintem mi lehet izgalmas, hogy merre mehet tovább a szál, vagy hogyan tudom belökni a szálat, hogy mondjuk az első két jelenetnek én adom meg az alaphelyzetét. Ennyit tudnak meg általában, hogy kivel milyen kapcsolatban vannak, mi a munkájuk, mióta vannak együtt, és dolgokat nekik kell kitalálni. Amiket ugye utána kérdezi is a közönség, mert lehet tőlük kérdezni, hogy hány évesek, mi a vezetéknevük, tehát ilyen alapdolgokat, de az, hogy mi fog velük történni, azt nem tudják. Ilyen családrajz vagy karakterábrát rakunk fel.
Mi a kihívás számodra ebben?
Nagyon nehéz, de iszonyatosan élvezem. Én kiskorom óta szerintem szerelmes vagyok az improvizációba, és én játszottam improvszínészként Budapesten, a Momenten Társulatban, aztán az Itt és Mostban, aztán a színművészeti alatt ki kellett lépnem, és nem lehet megunni, de ott teljesen más az ember, hogyha mint játszó van jelen, teljesen más, hogyha mint moderátor van jelen, és teljesen más, hogyha valaki dramaturg, mondjuk ezt vegyük ezt a hármat egybe, és ennél az előadásnál mindent nekem kell csinálni, sőt, még a zenét is én rakom, aminél általában arra szoktam figyelni, hogy mennyire passzol a hangulathoz, mert szerintem ebben az előadásban sok esetben nem feltétlenül van szükség a láfestőzenékre, de ez egy ilyen adrenalin löket. Ennyi mindent egyszerre csinálni, az így meglettem nyomva rendesen. De hogy azt érezte a Perényi, hogy el fogom bírni.
És nem bírod?
Hát ezt a nézőknek kell, hogy megmondják, hogy mennyire tudok ebben jól működni. Az biztos, hogy még én is tanulom. Tehát maga a forma azért a társulatra is lett kitalálva. Ez egy új forma, amit gyakorolni kell. Nyilván egy előadás is beépül a színészbe, egyre jobban játssza, egyre magabiztosabb. Ez is nekem egy új kihívás. De hogy én nem tudom megunni ezt a műfajt, mert annyi ága van, és annyi mindent tud adni, hogy nekem ilyen kifogyhatatlan.
Játszol is, tehát az a másik, hogy olykor beugrasz, sőt, mindig beugrasz, ha kell?
Igen. Van, hogy kisebb szerepekre, van, hogy nagyobbakra. Szerintem talán ami először nehezebb volt, az az, hogy miközben te bent vagy, mint játszó, érezni azt, hogy mikor van a jelenet vég, és hirtelen kiváltani, és visszamenni moderátorba egy ilyen másodperc alatt, és vinni tovább. Azt is azt hiszem külön venném, amikor a játszóból átmész, és egyszer csak így lezárod, és váltasz. És utána már kell tovább gondolnod, hogy oké, akkor mi lesz a következő jelenet, mi lesz a következő helyzet. Ez egy folyamatos koncentrációt igényel, úgyhogy nagyon fárasztó, de közben meg nagyon élvezetes.
Hogy telik az idő? Ráérzel arra, hogy a színészek milyen fajták, mire képesek, mi az, ami fekszik nekik, és akkor ennek függvényében is próbálod alakítani a történeteket?
Van rá esély. Igen. Nekem a lehető legjobb helyzetbe kell hoznom a színészeket. Tehát, hogy valahol a védőhálójuknak nekem kell lenni, hogyha ők esetleg megakadnak, vagy nem tudom, akkor kiszedni őket abból a helyzetből, vagy ráküldeni valakit. És nyilván az a cél, hogy ő is jól érezze magát a helyzetben, szóval mindenkinek az a jó, hogyha ő olyan helyzeteket kap, ahol a legjobban meg tudja mutatni magát.
Hogy érzed te a közönséget? Mert lassan-lassan a színészeket megtanulod, megérzed, rájuk érzel. Ellenben a közönség az minden este más, minden alkalommal más. Sose lehet tudni, hogy konzervatív-e, fiatalabb-e, játékosabb-e, nyitottabb-e. Mikor érzed meg, hogy meddig mehetsz el?
Nagyon érdekesen változnak a néző arányok előadásról előadásra más. Szerintem ez egy viszonylag új forma itt. És egyrészt a nézőknek is meg kell ismerkedniük ezzel a formával, és mi sem mehettünk túl azon, hogy minden közeg más. Vannak visszatérő nézők, akik így egyre bátrabbak, és van, amikor meg nehezebben jutnak szóhoz, meg nyilván valakinek azt érzem, hogy ő ezt most ledobta magáról, mert hogy annyira fura neki. Ami érthető, mert ez egy másfajta dolog, ez egy másfajta színház, ami valakinek tetszik, valakinek nem. Én azt remélem, hogy talán be tudunk vonzani majd egy olyan réteget, aki ritkábban jár színházban, mert ez egy másfajta program lehetőség.
Van határ, amit nem léptek át, vagy azért nem jó átlépni, akár a közönség irányába, akár a színészek között?
Ez is kockázatos, És volt már, hogy azt éreztem, vagy hogy hoztunk egy témát, volt vásárhelyen egy ilyen szektás sztori, aminek nyilván semmi köze az előadáshoz, de az, hogy mondjuk mit érint, ami felzaklathat másokat, mert van mondjuk egy olyan nem tudásunk abból fakadóan, hogy még nem ismerjük annyira a környezetet. Nekem szerintem arra is kell figyelni, hogy mondjuk a kérdésekkel ne hozzak pont ebbe a határhelyzetbe embereket. Az a nagyon nehéz, hogy közben meg, mondjuk, hogyha csak ilyen nehéz témákról beszélünk, hogy mondjuk ott van a piros fűben a Jézusos jelenet. Az is egy kérdés, hogy határátlépése valakinek. Vagy hogyha valaki beül a Hamletre, és olyan trauma tör fel belőle, tehát azt nehéz kizárni, hogy annak a 70 embernek én tudom a történetét, és hogy ne okozzak semmi olyan témát, amiben ő esetleg felzaklatódik. Arra nyilván próbálunk figyelni, hogy politikáról egyáltalán nem szól az előadás, nem is szeretnénk ezzel foglalkozni nyilvánvalóan. Erre azt tudom válaszolni, hogy ha bármi határi átlépés van, akkor szóljanak, mert akkor úgy alakítjuk az előadást, mert ugye ez is változik, és remélhetőleg egyre jobb és jobb lesz, meg egyre jobban összefolyik azzal, hogy ez a nézőközönség mire vágyik, és mi is arra próbálunk menni.
Akkor a másik fel a kérdésemnek, hogy a színészek esetében vannak-e ilyen határok?
A színésznek is van döntése. Volt egy olyan előadásunk, amikor én azt hittem, hogy lesz egy jelenetem, és aztán a Pánkó szakít velem, mert a Ramival esik nagy szerelembe, de a Pánkó azt választotta, hogy mind a kettőnket megtart, és így teljesen másfele indult ez az egész. Tehát olyan szempontból a színésznek van döntése afelől, hogy ő meg akar tartani, akkor megtart, mert a saját határait azt ő meg tudja tartani, hiszen az ő döntése, hogy egy-egy instrukcióra hogyan reagál, és hogyan interpretálja át magán.
Mondtad, hogy nagyon-nagyon szereted az improvizációt, hát itt most több szereped van. Elemben színészként az improvizáció mellett teszed le szintén a voksodat, vagy nagyon szívesen eljátszanál egy Shakespeare darabban is, akár ahol mindenki számított és előrelátható?
Szerintem, hogyha izgalmas a szerep és jó rendező, akkor szívesen kipróbálnám. Van egy pár színházi tapasztalatom, nem olyan sok, mert nagyon ez az irány, ami tetszik. Meg nyilván a rendező is kérdés, hogy ő színészként látná annyira jónak, hogy felkérjen egy szerepre, de egyébként szívesen, de szerepfüggő. Ha érdekel, akkor nagyon szívesen.
Horváth Ilna játékmestert hallottuk, aki a produkció szüszponszaiért is felel, hiszen mindig a megfelelő pillanatban kell leállítani a egy-egy jelenetet, hogy azután a közönség dönts el, merre tovább. Vagy-vagy című produkciót dupla szereposztással játssza a társulat. Vagyis nem csak, hogy minden előadás más, de a színészek is váltakoznak a színpadon. Rencés Viktória alig egy éves múltra tekint vissza a Tompa Miklós társulatnál, még nem rendelkezik sok éves színészi tapasztalattal, hiszen egy éve végezte az egyetemet itt Marosvásárhelyen. Számára minden egyes előadás nagy kihívás, de remek alkalom arra is, hogy megismerje színész kollégáit. Vele arról is beszélgetünk, hogy hogyan zajlott a próba folyamat, és melyek a dilemmái minden egyes előadás során.
Ez egy rövidebb próba folyamat volt, azt hiszem, hogy így összesen 3 hetet próbálhatunk Perényi Balázsral, és ez alatt az idő alatt így ilyen alapszabályokat lefektettünk. Nem szabad stoppolni a másikat, tehát el kell fogadni a másik ötleteit, ajánlatát, és azzal menni. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Van egy szabályrendszere, mondjuk milyen témákat érdemes kerülni, vagy igazából improvizációs módszerekkel kísérleteztünk, ezeket próbálgattuk. De azt hiszem, hogy ami nekem így a legfontosabbként megmaradt, az az egymásra figyelés, és szerintem ennyi a készülés, az, hogy az ember próbáljon jelen lenni abban a pillanatban, mert máshogy nem lehet készülni. készülni rá. Illetve ha készülni akar, akkor az régen rossz. Nekem is volt olyan előadás élményem, hogy megkaptam a karaktert, és kitaláltam, hogy jó, akkor innen ide fogom kifuttatni, de a nézők egyáltalán nem arra vitték a történetet, időse volt rá, úgyhogy igazából mindig a pillanatban kell létezni, azt hiszem, hogy ez a kulcsa ennek az egész próbafolyamatnak és előadásnak.
Benne van az is, hogy esetleg nagyon-nagyon jól kell ismerjed a partnered, a partnereidet, mert van, akivel talán picit szorosabban kerülsz össze egy-egy történet kapcsán.
Talán mindig izgalmas, amikor egy új emberrel találkozik a másik a színpadon, vagy a mi csapatunkból. Én sok kollégával most találkoztam először így éles helyzetben, vagy így színpadi szituációban, és nagyon szép megfigyelni az ember határait. De közben azoknak a határait is ismerni kell, akikkel úgy többet dolgozott együtt az ember, hogy mondjuk mi az, ami komfortzónán kívüli, és szerintem jó dolog kilendíteni a szituációt és a partnert, vagy saját magamat is, vagy magát az ember, de hogy azért mégis van egy határ, hogy maradjunk talán a nem kényelmes, de hogy mégis a komfortzónán belül valamennyire.
Nagyon-nagyon toppon kell lenni, ugye? Minden este. Tehát azt hiszem, ez egy sokkal nehezebb dolog, mint hogyha megvan a jól betanult szerepszituációk, lemegy az előadás, taps, megyünk haza.
Én ennyire még soha nem voltam elfáradva előadás után, mint amennyire lefáradok ez alatt a másfél óra alatt. Végtelenül, és annyit jár az agyam, pont ezt szoktuk beszélni a többiekkel, hogy egyszerűen nincs az, hogy ez jó, vége van, és akkor nyugodtan hazamegy az ember, hanem ostorozza magát, hogy miért úgy mondtam, nem azt kellett volna, és még azt lehetett volna, és milyen jó lett volna, ha, és ez megy így órákig lehet osztani. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon toppon, és hogyha nincs a csapat toppon, akkor szerintem érződik is az előadás dinamikáján. Az, hogy nyitottak legyünk a közönségre, mert annyi fajta közönség van, és valahogy szerintem a közönség is ahhoz, hogy be tudjon vonódni ebbe az egész folyamatba, azt kell érezze, hogy mi is kíváncsiak vagyunk rájuk, hogy játszani akarunk velük, hogy ez egy közös csíny lesz ez az előadás.
Érzed azt néha, hogy elrontottál valamit? Mert ugye elhangzik, hogy elszabadít rontani, de azért azt a nézőnek nem szabad éreznie, de te mélyen belül érzed, hogy nem voltam jó ma este?
Én eddig csak ezt éreztem. Mert valahogy, mivel akkor először csinálja az ember, nincs amihez viszonyítsa, hogy most ez ahhoz képest, amikor valószínűleg jól működött, milyen volt. Tehát nem tudja hova tenni, és én ezért mindig azt érzem, hogy ez kívülről nagyon rossz lehetett. De olyankor szoktam mérges lenni magamra, hogy próbáltam arra kondicionálni így a gondolataimat, meg így az egész jelenlevést, hogy ha egy szituációba kerülök, akkor ne a legkényelmesebb és a legkönnyebb reakcióval éljek. Mert az a legtermészetesebb, és nem azért, hogy érdekeset mutasson az ember, vagy valami újat, hanem a játszhatóság miatt, hogy mondjuk egy rossz hír hallatán, vagy egy, nem tudom, halálhír, most mondok valamit, mindig az az első reakció, hogy sírunk, és hogy ne ez legyen, hanem milyen az, amikor tényleg valaki röhögő görcsöt kap például egy temetésen. Hogy valahogy én ezekre szoktam gondolni, hogy jaj, milyen érdekes lett volna, ha ott nem úgy reagálok, mert ez olyan snassz, olyan. Sokkal életszerűbbek szerintem ezek a váratlan reakciók.
Apropó, tudja valamilyen szinten önmagát is adni a színész? Tehát merítesz saját életedből ilyenkor?
Igen, mi nagyon sokat a próba folyamat alatt kísérleteztünk különböző karakterekkel. A beszédmód, a testtartás, hogy kapcsoljunk ezekhez a karakterekhez, beszéltünk élettörténetről, valamit, ami megformálja ezt a karaktert. De így éles helyzetben, előadás közben irányokat tud választani az ember, de azt hiszem, hogy a gondolatai azok mindig a sajátjai. Én mindig magamból fogok reagálni, csak egy kicsit máshogy, azt hiszem.
Hogyan érzitek a közönséget? Vagy hogyan kezded el a közönséget tanulmányozni, hogy mit engedhetsz meg mégiscsak magadnak, hogy kicsit merevebb a közönség, lazább, fiatalosabb, nevet mindenen?
Az volt az egyik legjobb előadásunk, amikor bár megvolt a kellő humora, de hogy így el lehetett mélyíteni. Egy olyan problematikát mutattunk meg, amire így rá tudott kapcsolódni a néző. Akkor van egy ilyen nagyon erős figyelem a nézőtérről, azt valahogy úgy érzi az ember, azt az energiát, amit kap a nézőktől. Én valahogy ezt szoktam figyelni, hogy megvan-e az az energiaáramlás, vagy hát nyilván a vicceknél is az ember tudja, hogy akkor egy kicsit máshova kell hangolja magát, mert nem működnek a viccei, hogy lehet, hogy a fejébe vicces volt, de a nézők nem mennek vele.
Amikor ott ültök a szőnyegen, s már jön be a közönség, figyelitek?
Igen, nekem passzióm figyelni a nézőket más előadásoknál is, de végtelenül mérges szoktam lenni azokra a díszletekre, ahonnan nem lehet kukucskálni. Igen, igen, én meg szoktam figyelni, hogy kik vannak. De tovább nem is gondolom a történetet, csak érdekel, hogy van-e ismerős, ha van, akkor lehet, hogy be is görcsölök, de úgy jó megfigyelni, hogy na, ők még nem tudják, hogy mi fog következni, és most még mi se tudjuk.
Nem titok, sem nézők majd látni fogják, akik elmennek megnézni az előadást, hogy azért van egy ilyen pár másodperces egyezkedés is akár a színfalak mellett, hiszen nem mindig van mindenki egyszerre bent a színpadon. Olyankor az alapvető dolgok, vagy az irányvonalak rögzülnek?
Főleg szituációkat szoktunk egyeztetni. A játékvezető elmondja, hogy az első találkozó, illetve, hogyha jumpolós karakterek vannak, ezek azok a karakterek, akik nem játszanak fix szerepet, hanem különböző ajánlattal jöhetnek be, hát ott nagy egyezkedik. Most menjünk be úgy, hogy én a fiat vagyok, a fiat, és nem tudom, hol vagyunk. Úgyhogy vagy helyzeteket, hogyha fix karakterekről van szó, és ha jumpolásról van szó, akkor én nem is tudom, hogy miket szoktunk megbeszélni, tényleg. Ott néha káosz van. Nekem volt egy ilyen történetem, hogy Rami kint mondta nekem, hogy gyerekek vagyunk. Mondom, mennyi? Én 8, te 6. És közben a nézőközönség megszavazta, hogy 12 és 14. De én ezt nem hallottam. De Rami meghallotta, és én olyan vígan bementem 6 éves, és közben éreztem a szituáció közben, hogy menjünk, szökjünk meg Kolozsvárra inni, vagy miről van szó, hogy hány évesek vagyunk akkor. Úgyhogy félre tud menni, hogyha nagy beszélgetés van kint így a figyelem.
Egyébként azt hiszem, ez a szó legszorosabb értelmében játék számotokra, ugye?
Igen, én az egyetemen nem szerettem az improvizációt, és nagyon görcsöltem is tőle. Más az, amikor egy kötött szövegnél felteszünk egy-egy jelenetet, és akkor persze ott van szabadság, és improvizál az ember, de hogy ennyire határtalanul bármit, és bárhogyan, és az ember attól fél, hogy egyszer csak elfogy ebben, mert nem tud újat mondani. De valahogy ez az egész próbafolyamat Balázsral úgy alakult, hogy így a kezdetektől egy olyan nyitott és annyira nyugodt légkör teremtett, hogy soha egy pillanatig szerintem senkiben nem merült fel az, hogy szégyenkeznie kelljen, vagy görcsölnie. Egyszerűen tényleg olyan jó leső volt, olyan volt, mint egy terápia. Én mondtam, hogy ezt minden éve végig csinálom, ezt a 3 hetet vele, tényleg egy játék, annyit röhögtünk, tényleg néha meg is fagyott a hangulat. És akkor láttuk a másik sebezhető oldalát, láttuk a nagyon profi oldalát, tényleg szerintem egy ilyen fantasztikus csapat összekovácsoló 3 hét volt. Nyilván mindenki így abból hoz első körben ajánlatokat, amivel sokat foglalkozott, amire sokat használták, mert karakter szempontjából. És azért olyan szépen próbálta vezetni az embereket, hogy ez is benned van, hogy nem mindig csak mondjuk ez az alsó státusz, hogy gyere, csinálj egy felső státuszt. Hogy te legyél a nagyképű, te legyél a nem tudom milyen. Így próbálta kitágítani azt is, ahogy gondolunk magunkra, vagy amilyen karakterbe helyezzük magunkat. Meg tényleg az, hogy annyira sokan vagyunk a színházban, és egy csomó kollégával én színpadi szituációban még nem találkoztam, és olyan jól esett, hogy tényleg olyan volt, mint egy ilyen első ismerkedős óra az egyetemen, hogy ki kicsoda, honnan jött és mit csinál.
Végül is jól érzed magad ebben az előadásban, vagy ebben a játékban?
Hát jól érzem magam, de azért vannak elvárásaim magammal szembe, ami nem biztos, hogy mindig megugrok, vagy meglépek. Hogyha ezt sokat fogjuk játszani, akkor igazából ebbe az egy előadásba be lehet sűríteni, nem tudom, 10 év munkáit, mert tényleg mind a 15 alkalommal 15 különböző karakter tud hozni az ember. És tényleg ki tudja próbálni az eszközöket egy-egy karakterhez, és ez a jövőben valószínűleg sokat segít egy másfajta próba folyamatban.
Rencz és Viktóriát hallottuk. Benő Kinga és Tollas Gábor a másik szereposztás, a másik csapat képviselője. Ők legutóbb férj és feleségként jelentek meg a színpadon, sőt, 2 szerepet kaptak, hiszen 2-szeresen 2 különböző család alapítói is voltak. Ez azonban változó volt, amikor teljesen más karakter bőrébe bújtak. Benő Kingával és Tollas Gáborral beszélgetünk. Erre valahogyan lehet készülni? Fejben, lélekben?
Nem tudom, hogy lehet-e készülni. Azt hittem az elején, hogy lehet. Természetesen ez csak az én személyre szabott készülésem, mert hogy mindenki másképpen készül. Én azt hiszem, hogy nem lehet rákészülni, sőt, talán nem is szabad annyira rákészülni, mivel improvizációs gyakorlatok, improvizálni kell mindig. Ha valamivel esetleg agyban készülsz, pontosan az ellenkezőjét fogják kérni, és akár ez blokkolhat is bizonyos esetekben. Könnyebb az, ha kiürítem az agyam, és várom, hogy mit kapok, és akkor próbálok rárobbanni. Ha hamarabb készülök, akkor talán pontosan ellenkezőjére fog a történet sodródni, és akkor nem biztos, hogy az jó ötlet, ha már az én agyamban megfogalmazódott már valami. Az akár blokkolhat is.
Igen, itt említetted, hogy férj és feleségként, mert hogy te azt az előadást láttad, ahol mi férj és feleség voltunk, de egyébként pont attól izgalmas ez az előadás, és attól mindig újszerű, és mindig új helyzeteket kreál, akár a nézőben is, akár bennünk is, hogy ez mindig meglepetésszerű, nekünk is, hiszen mi aznap tudjuk meg, azelőtt az előadás előtt egy fél órával tudjuk meg, hogy mit fogunk játszani. Most ebben az esetben, amit te néztél, vagy te láttál az előadás, abban az esetben mi ott férj-feleség voltunk, de volt olyan előadás, ahol meg nem alkottunk mi egy párt, de nyilván, hogy a korosztályunkból adódóan a csapatok is úgy vannak egyébként fölosztva, hogy azért legyen egy idősebb, akár párt alkotható két emberke.
Szívesen játszom a fiatalabbat is. Ezzel nem lenne gond, de hát, ahogy mondja Kinga, igen, szükségeltetik azért bizonyos korban az apuka szerepek, az anyuka szerepek. De ugyanakkor van olyan is, amikor hát ifjút vagy gyereket, egyáltalán gyereket is játszani, bár nem igazán jellemző ránk.
Gábor, ő játszott már nagyon idős nagytatát is. Egyébként ebben is, amit te láttál ott is, egyébként nagyszülők voltunk. És tulajdonképpen az a lényeg, amit Gábor is mondott, hogy mindig próbálja jelenben lenni, és próbálj ráhangolódni az adott szituációra, az adott helyzetre és az adott kollégára, és ettől izgalmas tulajdonképpen ez az előadás.
Mekkora kihívás ez, hogy folyamatosan tényleg toppon kell lenni, ott kell lenni, tized másodperc alatt kell eldönteni, hogy mi legyen, mi történjen. Ehhez kell legyen egy adottságotok?
Azt hiszem, hogy igen. Nem is az adottságról beszélnék én inkább, hanem valahogy úgy érzem, hogy egy hatalmas bátorság kell. Hiszen ez egy jumping valahogy, ez ugrasz valamiben, és nem látod az alját. Ehhez nagy bátorság kell, és nagyon sok kollega például visszamondta ezt. Valahogy úgy érezte, hogy talán fél attól, hogy ugorjon egy olyan ismeretlenbe. Valahogy bátorságról is beszélünk. Nem az a lényeg, hogy most valaki mennyire tehetséges. Ez egy külön műfaj. És van, akinek működik, van, akinek nem működik. Most nem tudom, hogy nekünk ez mennyire működik jól, avagy nem, de mi vállaltuk, és azt hiszem, hogy működik.
Én egyébként az elején, amikor szó volt erről az előadásról, akkor nagyon nagy kérdőjelekkel indultam neki, illetve azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez nem lesz az én műfajom, lehet, hogy ez nem az a fajta helyzet, amiben nekem most meg kell mutatkozni. De ugyanakkor volt bennem egy nagy adag kíváncsiság, pont amiatt, hogy egy új helyzetbe helyezhetem magam, és kipróbálhatok valami olyasmit, amit eddig még nem, hiszen a színpadon ott van egy szöveg, van egy kanavász, amihez ragaszkodunk, ami meg van írva, amit nekünk meg kell tanulni, és a rendezővel közösen alkotjuk a játékot. Itt nincs, itt teljesen szabadon ugrasz ebbe a... Hát nem mondanám azt, hogy semmibe, mert hogy van egy adott szituáció, amit minden előadás előtt készen kapunk, de hogy nem tudjuk, hogy ez hova fog sodródni, hogy hova sodorja a közönség, hogy hova sodor minket egy helyzet, milyen érzelmi bugyrokba keveredünk bele.
Nem ugrasz azért annyira, mert hogy azért van egy történet, nem ugrasz annyira sötétbe. Én nagyon örülök, én is kérdőjellel fogtam neki ennek a történetnek, de nagyon örülök, hogy benne maradtam, és csináljuk, és azért nem ugrunk sötétbe, mert ott vagyunk egymásnak. Ismerjük egymást, így a kollégákkal azért már van, akivel nagyon sok éve, van akivel kevésbé, és mégis olyan dolgokat tanulsz meg kollégákról, amiket hiába vagyunk egymás mellett szép lassan 20 éve, nem láttál még. Mert hogy egy hagyományos, konkrét darabban, ahol a rendezővel dolgozunk, ott már valamilyen szinten ismerjük azokat a nevezük sémának, vagy bárminek, ahogy szoktunk együtt dolgozni. De ez az improvizációs gyakorlat valami olyan oldalunkat is megmutatta, amiket nem ismertünk egymásra, és én nagyon hálás vagyok, hogy részt vettem egy ilyen dologban, egy ilyen történetben, mert nap mint nap, percről percre új dolgokat látok a kollégáról. És na, itt van az, amikor nem engedhetjük el egymás kezét. Néha színpadon van olyan, hogy na de itt nem. Itt nagyon nézzük egymás szemét, és nagyon kapaszkodunk egymásba.
És ez nagyon fontos kiemelni, hogy, és ezt azért teszem idézőjelbe, hogy ez az alkotó munka is egy ilyen, nem mondhatnám azt, hogy kényelmes, abból a szempontból volt számomra komfortos, hogy Balázs, a Perényi Balázs a rendező, egy nagyon humánus, egy nagyon megtartó erő volt ebben a próba folyamatban, és végig azt éreztem, hogy biztonságban vagyok, hogy ha tévedek is, az nem egy olyan tévedés, amitől most bomlik a dolog, hanem pont arra tanított meg bennünket, Balázs is, meg ez a műfaj is, hogy merjünk tévedni, és merjünk bevállalni olyan dolgokat, amik lehet, hogy nem sülnek akkor jól el, de hogyha én bízom a kollégában, és bízom a szituációban, már pedig bízni kell, akkor ez fordulhat akár jó fele is, hogyha mondjuk én egy kicsit elbaltáztam egy bizonyos szituációt.
Na igen, hát a tévedések, ezzel is kezdődik az előadás, hogy itt tévedés lesz, van, megengedett. Viszont mégiscsak, ha van tévedés, azt hogyan bogozzátok? Vagy van-e olyan, hogy hirtelen nem tudod, mert hirtelen kell tovább gondolni egy történetet, nem tudod, hogy a közönség mit választ? Vannak-e ilyen szüszponszok?
Ez a műfaj megengedi. Sőt, ennek van egy kis ilyen pikantériája, egy kis játékossága, hogy ugyanakkor, tehát, hogy a közönség ezt nagyon pozitívan veszi. A színésznek föl kell vállalni azt, amikor például eljutsz esetleg egy olyan helyzetbe, ahonnan már tovább lépni nem lehet. És akkor azt mondod, hogy a paszt, tehát, hogy volt ilyen is, és ez nagyon szép ebben a történetben. Igenis, nem úgy megengedett, sőt, talán jó is, ha néha a közönség látja ezt a kis esendő oldalunkat is, amikor eljutsz egy olyan szintre, hogy viszed, és onnan már tovább nincs. Ugyanakkor ezért van ott Holly, aki a játékvezető, a játékmester, hogy ő érzékeli, hogy mikor jut el, és akkor na most akkor fordulatot kell vegyen a történet, avagy lehet, hogy nem arról szól a történet, hogy oké, most hibáz bármit, de lehet, hogy kifullad. Akkor ő ezt kell érzékelje, és Holly jó érzékel, ezt koordinálja, és akkor jön új történet, szavaztatjuk a közönséget, merre menjen a történet, és ez akkor így megoldódik.
Attól izgalmas ez a dolog, hogy életszagú, hogy együtt sodródunk a közönséggel, a közönség kíváncsi ránk, mi meg kíváncsiak vagyunk a közönségre, hogy ők hogyan látják ezt a adott esti történetet, hogy merre fele sodródjon. És ugyanakkor cinkosaink is, tehát hogy a közönséggel olyan jól össze lehet kacsintani időnként egy-egy szituációban, és közösen formáljuk ezt a hógolyót.
Felméritek általában, hogy kik jönnek be, milyen jellegű a közönség? Én láttam próba folyamatot is. Hát ott a pikkánsnál pikkánsabb dolgok is elhangzottak, de az még zárt körűbb volt. A közönség viszont nem lehet tudni, hogy mennyire konzervatív, mennyire nyitott, mennyire fiatal, idős.
Én egyébként az előadásnak ezt a részét kedvelem nagyon, amikor mi bent ülünk a térben, gyakorlatilag átgyalogol rajtunk a közönség. Én azt azért szeretem, mert olyankor tudom felmérni, olyankor tudok tekintetekbe kapaszkodni akár, vagy megnézni egy-egy nézőt magamnak. Szóval, hogy ez egy ilyen közös játék. Én mindig ezt mondom, hogy ez a szépsége ennek az előadásnak, hogy ezt közösen alkotjuk a közönséggel.
Mert hogy civilként ülünk benn. Persze van még olyan előadásunk, ahol már bent vagy a térben, de akkor nem civilként ülsz. Civilként ülve rákacsintunk a közönségre, mosolygunk, akár még hozzá is szólunk, sziasztok. Próbáljuk azt érzékeltetni, hogy most együtt vagyunk, és együtt fogunk, tehát nem itt ülnek a színészek, aztán ott fogtok ülni ti, hanem jó, hogy jöttetek erre a közös alkotásra. Ehhez hasonlóval nem igazán találkoztunk eddig.
Vannak határok? Saját határaitok, vagy nem tudom, a közönség által megszabott határok, hogy meddig mehettek el, mit nem szabad már?
Nyilván, hogy a cél az, hogy szabadon tudjál játszani, és a játszás jó értelmében, és azért is kedvelem ezt az előadást, mert lehetőséged ad arra a tiszta, őszinte játszásmódra, ami tulajdonképpen a színház. Persze kell egy nyitottság, de abban a pillanatban, azonban, ahogy te elkezded korlátozni magad, ott már gyakorlatilag öngolt adtál magadnak, úgyhogy ezért igyekszünk tréningezni is arra, hogy szabadon tudjunk játszani, és megélni azokat a pillanatokat, amelyek megtalálnak bennünket az előadás alatt.
Persze, hogy vannak. Először is a saját határaink. És az mindig van. Tetszik, nem tetszik, vannak határok. Ezen kívül azért ott van a játékmester, akinek vigyázni kell, hogy bizonyos határokat, tehát a közönség se lépjen át. Persze ez lehet sokféle. De ugyanakkor, ha úgy érzi, hogy nem tesz jót, ha átlépjük azt a határt, vagy a közönség átlépi azt a határt, akkor ő azért van ott, hogy szépen diplomatikusan, óvatosan megfordítja ezt a menetet, és visszavezeti azokban a korlátok közé, ha már korlátokról beszélünk, amiben működni tud ez a dolog.
Azt hiszem, nagy mértékben magatokból táplálkoztuk ilyenkor, nem? Vagy milyen történeteket szedtek elő? Mennyire vagytok saját magatok ilyenkor, mennyire vagytok valahonnan máshonnan merített történetekkel?
Természetesen, hogy magunkból építkezünk. Elindítok valamit önmagamból, emlékeimből, vagy csak gondolataimból. Nagyon reménykedem abban, hogy a kollega vevő lesz az én gondolataimra, és segíteni fog ebben. Ugyanakkor pedig éhesen várom a kollega ötletét, hogy én is tudjak arra rákapcsolódni, és ha kollégával ezt úgy megtaláljuk, akkor nagyon szépen tud ez a ping-pong meccs működni, és valósággal rácsodálkozol a kollégára, hogy milyen jó ötletet hoz, és akkor tudod, ez a ping-pong meccsben, amikor föl van dobva a labda. Ha a kollega tudja dobni a labdát, ez gyönyörű. És arra törekszünk, hogy egymásnak tudjuk adni a labdát, és ne olyan ötletet hozzunk, amivel esetleg pasztát, nincs amit kezdjen a kollega, hanem próbálunk olyan ötletet, amire rá tud kapcsolódni, amivel tudjuk folytatni a történetet.
Egyébként erre tréningeztünk is, mert az előadást megelőzte egy kéthetes felkészülés, ami pont ezekből a tréningekből állt, hogy megismerjük egymás olyan oldalát, amit mondjuk esetleg még nem tudtunk, egymás hobbiit megismerjük, hogy majd a játékon belül rá tudjunk kapcsolódni az ilyen kedvtelésekre, amik civil emberként ott vannak az életünkben.
Elfáradtok az előadás végére?
Igen, nem tudom. Én az előadás végén eddig, hál' Istennek, mindig jól éreztem magam. Mivel, hogy minden előadás más, innen kezdve nem lehet azt mondani, hogy ez akkor ilyen volt, vagy az olyan volt. Én eddig, hál' Istennek, minden előadás végén azt mondhattam, hogy megérte. Jó volt érezni a közönséget. Én legalábbis úgy láttam a közönségen is, hogy mivel nekik is ez egy új terep, jól érezték magukat. Nem érezték magukat ilyen feszélyezve, nem feszengve ültek, bár akár ez is történhet, mert a közönségben is nem mindenki tudja ezt vállalni, vagy nem érzi magát jól akkor, amikor hát ő is reflektorfényben aktívan tevékenykedjen a színpadi. Hát jó, oké, ők nem jönnek be a térbe, de ugyanakkor mert szervesen részt kell venni ebben a történetben.
Igen, én is azt érzem, hogy egy ilyen kollektív reflektorfény van, hogyha ezt lehet így nevezni, és jönnek velünk, mert hogy nem az van, hogy személyeket szólítanak meg, hanem a közönséget megkérdik, és nyilván, hogy a szavazatok alapján dől el, hogy egy történet éppen milyen irányt vegyen.
Benőki Ingával és Tollas Gáborral beszélgettünk. Most visszatérünk Perényi Balázs rendezőhöz, akivel a fő próbák után beszélgettünk, és még ő sem láthatta külső közönség előtt a Vagy-vagy című produkciót. Perényi Balázs Budapesten él, a próba folyamat után visszautazott a magyar fővárosba. Számodra mi az igazi kihívás egy ilyen produkcióban?
Ez annyiban más ez az improvizáció, hogy ez nem a leleményességre, ügyességre, slágfertigségre, szellemességre épít, hanem emberi élethelyzeteket és történeteket kínál. És ez egy sajátosság. Azért a legtöbb improvizációs hosszú és rövid forma is, vagy gyakorta nem kínálja fel egy emberhez való közelhajolás, vagy egy emberi probléma mélyebb vizsgálatát. Ez a forma megengedés meg is születik, már több példa volt rá. Alig várjuk egyébként, hogy nem lebecsülve, meg nagyon örülve a szakmai vagy a belsős közönségnek, de hogy szerintem elképesztően érdekes lesz, amikor a nézők a saját életvilágukat behozzák, és nem egy ilyen színházi közegben játsszuk, és szerintem hallatlanul inspiratív. Nekünk az a dolgunk, hogy erre a valódi részvételre módot adjunk, ez nem egyszerű, tényleg egyáltalán elfogadni a közönség részéről, hogy kifordulunk, hogy megszólítják, hogy ne érezzék vegzálásnak, ne legyen számukra kellemetlen, hogy elmerjék mondani, megmerjék fogalmazni. De ha ez sikerül, akkor az az előadás része lesz, és tényleg alkotótársunk és történetmesélő társunk lesz a néző.
De milyen gyakran fogsz visszajönni, hogy erről megbizonyosodjál, hogy hogyan zajlik az előadás? Mert te most vissza is mész, de hát gondolom nagyon kíváncsi is vagy.
Szeretnék még visszajönni, arra nincs módom, hogy minden előadást lássak, de biztos, hogy lesz még alkalom, amikor visszajövök. Nagyon kíváncsiam, és hát folyamatosan csekkolni fogok, kérdezni fogok, hogy hogy ment. Illetve olyan módon a Kárpáti Péterrel megmarad a alkotói hármasunk a Holival, hogy a felkínált alaphelyzetek és viszonyrendszerek azok kellenek később is, abban jelen leszünk.